Portfolio Podcast Lab.
A Hamas nem lehet egy egységes szervezetnek tekinteni, ennek vannak különféle szárnyai, mint egyébként az összes hasonló szervezetnek, generációk nőttek fel, és ezek eltérően látják azt, hogy éppen hogyan kell az adott közegben pragmatikusan vagy keményebben együttműködni. És ugye utólag sem lettünk egyébként sokkal okosabbak a tények kapcsán, hogy mi történt október 7-én, de az biztos, hogy ahogy egyik izraeli kollégám fogalmazott a minap, a Hamas egy game changer, tehát megváltoztatta a játékot, visszahelyezte a palesztin kérdést az asztalra, ami lekerült a tárgyalóasztalról az elmúlt években. Előbb vagy utóbb eljön az a nap, amikor a katonai hadműveletek véget érnek, ez még lehet, hogy egy pár hónapig el fog tartani, de előbb vagy utóbb biztos, hogy véget érnek, és akkor viszont elő fognak jönni újra az izraeli társadalomban ezek a törésvonalak. Először is maga Netanyahu szerepe, politikai felelőssége. Én azt gondolom, hogy bár nagy túlélő, de a katonai hadműveletek lezárulása az én meglátásom szerint az ő politikai pályafutásának a végét fogja hozni.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist hétvégi különkiadása, én Forrás Dávid vagyok, az adás szerkesztője. Tavaly október 7 óta egészen megdöbbentő folyamatok zajlanak a Közel-Keleten. Előbb a Hamas, iszlamista szervezet hajtott végre korábban nem látott kegyetlenségű és mértékű támadást izraeliek ellen, azóta pedig az izraeli hadsereg pusztításáról jönnek sokkoló képsorok. Izraeli oldalon a halottak száma 1500 körül jár, amelynek többsége civil és október 7-én ölték meg őket, palesztin részről pedig a gázai egészségügyi hatóságok közlése szerint már közel 30 ezeren lelték halálukat az október óta tartó izraeli válaszcsapásokban. Időközben más csoportok, a libanoni Hezbollah és a jemeni Hútik is beszálltak a harcokba. Előbbi Izrael északi részét támadja viszonylag alacsony intenzitással, utóbbiak pedig a Vörös-tengeri hajóforgalmat akadályozzák rakétatámadásokkal. Mivel egyenlőre nem úgy tűnik, hogy a harcok alább hagynának, ezért újra mélyebben elemezzük ebben a műsorban a közel-keleti helyzetet, a konfliktus hátterét és a kiújult harcok potenciális hatásait regionális és globális kontextusban. Itt van velünk a stúdióban Csicsman László, közel-kelet szakértő, egyetemi tanára, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Kezdjük egy kicsit az egész konfliktusnak a hátterével, hogyha ilyen 10-20 évet megyünk vissza az időben, akkor milyen dinamikák, politikai folyamatok uralják a Közel-Keletet, és ebbe hogy lehet Izraelt elhelyezni?
Én azt gondolom, hogy a 2010-11 fordulójára érdemes visszamenni, ez az úgynevezett arab tavasz, amikor elindult a tüntetés hullám. Ez a térségben egy háromszintű átalakulást hozott, egyrészt a lokális szinten, ugye régen hatalmon lévő elnökök megbuktak, eltávoztak a hatalomból, ugye minden országban ez más kimenetet eredményezett. Van egy regionális szintű változás, amelyet nagyon sokan abban az időben egy úgynevezett új hidegháborúként írtak le, ez egy törésvonal Irán és Szaúd-Arábia között, tehát kibontakozott a közel-keleti vezető szerepért, hegemon szerepért, egy rivalizáció, amelyben talán a legszembetűnőbb ennek a két országnak a szembenállása. Ez éppen az arab tavasz következtében azokban az országokban jelentkezik, ahol úgynevezett gyenge államokról beszélünk, így például Irakban, Szíriában, de említhető Libanon is, Jemen, Líbiát kevésbé sorolnám az iráni-szaudi vetélkedés részeként, de ugye ott is meggyengültek az állami struktúrák. És azt lehet mondani, hogy hát ez a két ország mellett egyébként így a regionális hatalomért azért még Izraelt és Törökországot is említeném, melyik verseng egymással. És hát van egy globális szintű átalakulás, ez lassabban indul, összefügg a világrend átalakulásával, amennyiben is véget ér az amerikai dominanciának az időszaka, és az Egyesült Államok elhatározza, hogy a figyelmét ezt inkább Kínára fordítja. Ez végül is azt teszi lehetővé, hogy ma a Közel-Kelet egy ilyen többszereplős világgá válik, az Egyesült Államok mellett az Európai Unió értelemszerűen földrajzi közelség folytán, és hát Oroszország, Kína, És ötödikként már Indiát is ide tenném, mint külső szereplő, amelyek megjelennek és rivalizálnak egymással a térségbeli befolyásért. Nagyon röviden azt lehet mondani, hogy míg Kína inkább gazdaságilag válik egy meghatározó tényezővé, ezeknek az országoknak a gazdasági forgalma, külkereskedelme ázsianizálódik, összhangban egyébként a világméretű változásokkal, addig azért a biztonságnak a fő letéteményes az Egyesült Államok marad, tehát ha fegyverszállításokat nézzük, azért fennmarad az amerikai dominancia. És hát ebben Izrael ott helyezkedik el, hogy 2020-ban elkezdődik az úgynevezett közel-keleti normalizáció, egy nagyon pozitív folyamat, azt lehet mondani páratlan a közel-kelet történetében, ami október 7-e előtt történik, hiszen Izrael állam megállapodik 4 arab országgal, először az Egyesült Arab Emírségekkel és Bahreinnel, majd következő körben külön-külön Marokkóval és Szudánnal. Így egyébként, ha Egyiptomot és Jordániát, sőt még a palesztin hatóságot is hozzáadjuk, akkor a 22 arab országból, vagy ugye az egyik az inkább egy entitás, mint ország, 7-re nő azon államoknak a száma, amelyek elismerik Izrael államot. Ez egy rendkívül pozitív dolog, és ez összefügg a Trump adminisztráció azon tervével, hogy hátralépünk, ugye az volt a vízió, hogy Kínára fókuszálunk, viszont jöjjön létre egy olyan biztonsági architektúra, amelynek keretében a partnereink együttműködnek egymással, és hát végül is az volt a feltételezés az Egyesült Államoknak, hogy Izrael államot egzisztenciális veszély nem fenyegeti a közel-keleten, hiszen megvan a katonai fölénye, atomfegyver birtokában van, így az Egyesült Államok ugyan nem vonul ki teljesen a térségből, ez egy félreértés, amikor azt mondjuk, hogy Amerika hátat fordít egy kicsit, de attól még térségbeli szereplő marad, továbbra is ellátja Izraelt fegyverekkel, sőt láttuk 2020-ban, ha kellett, a Trump adminisztráció egy markáns katonai beavatkozást hajtott végre, amikor is ugye Qasim Szulejmánit, a vezető iráni tábornokot megölte a bagdadi reptér mellett, de ezen túlmenően nem kívánt belefolyni mondjuk egy szíriai válságnak a rendezésébe, vagy a líbiai kérdésnek, vagy akár a jemeni problémának a rendezésébe, tehát egy kicsit hátat fordított, és igazából ez mindenkinek nagyon kényelmes volt. Azt lehet mondani, hogy egyébként ez nem csak Izrael és az arab országok között ment végbe, hanem gondoljunk bele Irán és Szaúd-Arábia közeledésére, talán az egyik legutolsó fejezete 2023 tavaszán, amely éppen kínai közvetítéssel ment sikerre. Tehát azt lehet mondani, hogy keveset hallottunk konfliktusokról a közel-keleten, és hát ugye elemzők már akkor figyelmeztettek, hogy ez nem azt jelenti, hogy itt most eljött a közel-keleti béke állapota, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a térségbeli szereplők egy kicsit meg is ijedtek attól, hogy ami Afganisztánban történt. Tehát ez a 2021. augusztus, hogy az Egyesült Államok magára hagyta az afgán kormányt, és ami ott történt, a tálib hatalom átvétel, még akkor is, ha ez nem egészen a közel-keleten van, ez egy olyan üzenetet küldött, hogy nekünk el kell kerülni egy nagyobb regionális háborút, mert annak nagyon nagy ára lehet. Ez az állami szereplők így látták. Irán lóg ki esetleg ebből egy picit a sorból, bár azt gondolom, hogy mindent egybe vetve Iránnak sem érdeke egy nagy regionális háború, hiszen gondoljunk bele, hogy nagyon súlyos belső problémákkal nézett szembe ebben az időszakban, amikor ez a normalizáció elindul, hiszen ugye 2022. szeptemberében elindulnak a tüntetések, ugye az úgynevezett hijab vagy fejkendő kérdés miatt, amelynek okai jóval mélyebben húzódnak, és hát bizony azért repedések keletkeztek a rezsimen, nem beszélve a nagyon súlyos gazdasági válságról, amely csak részben köszönhető szerintem a szankcióknak. Na ez október 7-én, azt lehet mondani, az események keresztül vágták ezt a normalizációs folyamatot.
Szeretnék rátérni hamarosan az izraeli-palesztin konfliktusra, de a nagyhatalmak mozgását azt részben már említette, ugye az Egyesült Államok félreértelmezett, visszavonuló stratégiáját, ugye Oroszország Szíriában aktív volt, Iránnal látunk egy ilyen közös, vagy ilyen együttmozgást, vagy valamilyen egy ilyen érdekközösséget, Kína pedig ugye, ahogy említette, gazdaságilag jelenik meg a térségben. Az Európai Unió pontosan milyen szereplője ennek az egész környéknek?
Hát azt gondolom, az Európai Uniónak kéne az egyik legmeghatározóbb szereplőnek lenni, hiszen itt a eleve ugye az Európai Uniónak nincs egy egységes közel-kelet politikája, hiszen, és ezt most nem is feltétlen bírálatként mondom, az Európai Unió nyilván itt a földrajzi közelség miatt külön kezeli a Mediterráneum térségnek az államait, és így az úgynevezett szomszédság politika keretében ez az úgynevezett déli partnerségnek hívja az Európai Unió, működik együtt elsősorban a mediterrán térségnek, tehát észak-afrikai, illetve a nyugat-ázsiai partnak az országaival. Ezek általában bilaterális alapon működő megállapodások, amelynek keretében az Európai Unió bizonyos politikai reformokhoz köti azt, hogy mekkora összegeket nyújt. Na most ezen túlmenően ugye nyilván vannak a térségnek más részei, külön politika vonatkozik a Perzsőből térségére. Nyilván az EU elsősorban egy ilyen biztonsági megközelítésen keresztül szemléli az arab tavasz óta is, de egyébként előtte is ezt a térséget, ahonnét ugye migrációs probléma, menekült kérdés, fenyegetés van, ugye válságok, szélsőséges elemek, ugye oda-vissza gondolok itt az iszlám államra, ami azért nem volt olyan messze, viszont azt gondolom, hogy éppen az orosz-ukrán háború 2022. februárjában a térséget mint egy lehetőségként is megjelenít, és éppen a normalizáció miatt, ami egyébként még egy lökést adott a normalizációnak, együttműködésnek, hiszen gondoljunk bele, hogy az Európai Unió diverzifikálni szeretné, és teszi is az energia beszerzését, és itt előjön a Kelet-Mediterráneum térségének a gázmezői, amelyben Izrael például, vagy Egyiptom, és a kettő együttműködés egyébként egy kulcsfontosságú lehetőség, és hát természetesen itt azért említeni kell a Perzsőből térségének az államait, ahol elsősorban a csepp folyósított gázbeszerzés, hogyha Katarra utalunk, egy óriási lehetőség. Tehát például a Kelet-Mediterrán az, hogy Törökország és Izrael egymásra talál, Törökország egymásra talál Egyiptommal is, az ennek a lehetőségnek, az orosz-ukrán háború következményeinek az eredménye, és egyébként egy példátlan együttműködést hoz ezen államok között, amit korábban nem láttunk. És hát most azért elég nagy gond van ebből a szempontból, hiszen ez egy óriási lehetőség Izrael számára is, és Egyiptom számára is, egyébként Libanon számára is, tehát a térség valamennyi országa számára, sőt a gázai övezet partjainál is ott található a földgáz, amelynek a kitermelése, értékesítése egy hosszú távú fejlesztési lehetőséget jelent. Ugye érdemes még egy mondat erejéig említeni az amerikai közvetítéssel a libanoni-izraeli megállapodást, amely nyilván nem bilaterálisan, hanem szigorúan közvetetten történik Washington asszisztenciájával, amelynek keretében elhatárolják a tengeri határokat, hogy Libanon is és Izrael is ki tudja termelni a gázt. Ez óriási jelentőségű dokumentumok és folyamatok.
Jó, szeretnék majd a kilátásainkról is beszélni, de inkább az interjú vége felé. Térjünk rá magára az izraeli-palesztin konfliktusra. Ugye erről tényleg nagyon sokat elmondtunk az elmúlt időszakban, itt a checklistben és a portfólión is lehet követni, illetve nemzetközi médiában a helyszínről is lehet informálódni. Az ön értelmezése szerint milyen keretben érdemes szemlélni az eseményeket? Szóval ez egy ilyen vallási háború, kulturális háború, a területért, az erőforrásokért folyik a harc, szóval ez hogy lehet ezt legegyszerűbben értelmezni?
Hát én azt gondolom, hogy kevésbé a vallási vagy kulturális dimenzióját emelném ki, sokkal inkább a területi, vagy sokkal inkább visszamennék arra, amit az előbb mondtam, ez a regionális verseny, ami zajlik a térségben, ennek keretében ragyogóan értelmezhető ez a konfliktus. Hát először is azt kell elmondani, hogy az arab országok, amelyek együttműködtek Izraellel, lényegében mintha egy ilyen közös értelmezési keret lett volna, hogy a palesztin kérdéssel nem kell foglalkozni. Ebben gyakorlatilag olyan országok is hibásak, tehát nem csak Izrael, hanem mondjuk Szaúd-Arábia is, amely még nem jutott el az Ábrahám megállapodásig, de alapvetően nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel, mert legyünk őszinték, a palesztin kérdést általában egy eszközként használják az állami szereplők, vezetőjük, hogy saját pozíciójukat a térségben ebben a vetélkedés keretében előbbre vigyék, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan értelmezési keret volt, hogy majd Izrael kezeli ezt a problémát. Ez hallgatólagos megállapodás, és hát ez ugye nem igazán volt kifizetődő, és azt kell látni, hogy ebben a regionális átrendeződésben minden nagyjából azért az öböl térségében dől el a Közel-Keleten, amit most egy ilyen nagyon csúnyán gulfizációnak szoktunk az angol kifejezés alapján mondani, ami azt jelenti, hogy a politikai-gazdasági dolgok lényegében a Perzsőből államai között dőlnek el, ezek meghatározó szerepet töltenek be a Közel-Keleten, és ezeknek az államoknak Szaúd-Arábiával az élen az volt a céljuk, hogy háttérbe szorítsák az iszlamista mozgalmakat, mint például a Hamaszt is. Különösen itt 2013-hoz az egyiptomi események egy fordulatot, amikor ezzel a bizonyos puha puccsal eltávolítják Morsi elnököt, a muszlim testvériség elméletileg attól független elnökét, de valójában azért tudjuk, hogy szoros együttműködésben van ezzel az anyaszervezettel, és onnantól kezdve elindul egyfajta hullám a Közel-Keleten, ami hát Irán kivételével és Törökország kivételével azért az országok nagy részének érdekében áll, hogy ezeket az úgynevezett mérsékelt, vagy radikális, vagy mindegy milyen jelzővel melyik szervezetet illetjük, ezeket a szervezeteket egyszerűen háttérbe szorítsák. A Hamasz ilyen értelemben egyfajta regionális szempontból egzisztenciális válságban van 2023. októberében, miközben ennek ellentmond egyébként az, hogy hát a gázai övezetben katari segítséggel és izraeli jóváhagyással azért kormányzó képes, és úgymond senki nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, de regionális szempontból azért ezek a szervezetek veszítettek a pozíciójukból, ne többek között azért, mert ugyan fönntartják ezt a szociális hálót, de azért láttuk, ahogy Egyiptomban kormányra kerültek. Nem sikerült orvosolni a problémákat, tehát a várakozásokat egyszerűen nem töltötték be, és az, ami a 70-es években elindul a térségben, hogy majd az iszlám megoldja a problémákat, az azért arab tavasz során kiderül, hogy hát ezek a mozgalmak sem oldják meg. Nem mellesleg nem lehet kisajátítani az iszlámot ezeknek a szervezeteknek, hiszen azért ezekben a térségekben még az úgynevezett szekuláris politikai erők is valamilyen formában azért az iszlámra utalniuk kell. Tehát, hogy ezeket a tabukat, vagy ezeket a régi dogmákat az arab tavasz eseményei megdöntötték. Tehát én ebben a keretben értelmezném, és hozzátenném azt, hogy mi itt nyugaton hajlamosak vagyunk pusztán úgy leírni a Hamaszt, mint simán egy terrorszervezet, ami nyilván igaz is erre a merényletre, tehát ezt nem is szeretném magyarázni, hanem azt említeném, hogy ezek a szervezetek belülről széttagoltak. Tehát a Hamaszt nem lehet egy egységes szervezetnek tekinteni, ennek vannak különféle szárnyai, mint egyébként az összes hasonló szervezetnek, generációk nőttek fel, és ezek eltérően látják azt, hogy éppen hogyan kell az adott közegben pragmatikusan vagy keményebben együttműködni. És ugye utólag sem lettünk egyébként sokkal okosabbak a tények kapcsán, hogy mi történt október 7-én, de az biztos, hogy ahogy egyik izraeli kollégám fogalmazott a minap, a Hamasz egy game changer, tehát megváltoztatta a játékot, visszahelyezte a palesztin kérdést az asztalra, ami lekerült a tárgyaló asztalról az elmúlt években.
Igen, erre is majd vissza szeretnék térni, de előbb még maradjunk egy kicsit az értelmezési keretnél, mert főleg USA-ban, Nyugat-Európában egyre inkább felerősödnek azok a hangok, amik gyakorlatilag egy ilyen gyarmatosítási hagyatéknak tekintik Izraelt, egy ilyen gyarmatosító projektnek, amivel nem is kell feltétlenül a békét keresni, és a másik oldalról viszont sokan a palesztin nemzettudatot tekintik valamennyire egy ilyen európai gondolat exportnak. Ez a gyarmatosítási hagyaték, vagy a gyarmatosítás keretrendszere, ez mennyire van még hatással a jelenlegi konfliktusra?
Hát nyilván ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ha a gyökereket meg akarjuk érteni, persze visszamegy az ember legalább az Oszmán Birodalom felbomlásáig. Ugyanakkor azért azt gondolom, hogy azóta lassan több mint 100 esztendő telt el, tehát az úgynevezett Sykes-Picot egyezmény, amit ugye a térségben ilyen ebből a szempontból a gyarmatosítás legfőbb mérföldkövének tartanak negatív értelemben, ez több mint 100 esztendeje volt, és nyilván ennek a hatása ma is érződik, azonban itt azért egyfajta önálló dinamikát is vettek az események. Tehát szerintem pont azt látjuk most itt az egyes államoknál, hogy magánál a térségnél is, hogy ebben az átalakuló világrendben maguk próbálják megalakítani a külpolitikát, szuverén külpolitikát folytatnak, és egyre nagyobb erre az igény. Palesztin oldalon is egyébként, és izraeli oldalon is, és az arab országoknál is ezt látjuk. Tehát nyilván ez is egy értelmezési keret. Én egy picit abból a szempontból meghaladottnak tartom, hogy itt most tektonikus változásokat látunk a világban, és hát éppen azt látjuk egyébként, hogy a globális dél felemelkedik, és az, hogy van palesztin nemzeti érzés, igen, gyakorlatilag miközben mesterségesen hozták létre ezeket az államokat, akár Szíriát is említhetjük, bármelyik, hát nem bármelyik államot, de az országok többségét az arab világban, ezek mesterségesek jöttek létre, de azért az események az elmúlt 100 évben kitermelték az új generációt, a nemzeti tunatot, tehát itt új generációk nőttek föl, akik egészen más percepcióval rendelkeznek a jelenlegi világról.
Ugye eddig már beszéltünk a konfliktusnak a hátteréről, de ha most kifejezetten október 7-ére koncentrálunk, akkor ugye már említett egy ilyen gyakorlatilag 10 éves ilyen egzisztenciális válságot a Hamász részéről, de hogyha Izraelt szemléljük, akkor ott milyen ilyen belső vagy külső folyamatok játszhattak abban szerepet, hogy pont most történt meg ez a támadás?
Hát én azt gondolom, egyrészt az a belső egyfajta válság, amelyen Izrael keresztül megy. Tehát tagadhatatlan, hogy különféle törésvonalak vannak jelenleg az izraeli társadalmon belül, amelyel egyébként október 7-től függetlenül is valamit kellett volna kezdeni. Ugye hónapok óta tüntetések zajlottak a Netanyahu kormányzatnak az igazságügyi reformjával kapcsolatban. Tartalékos katonák ugye megtagadták, hogy bevonuljanak. Van ugye nyilván itt a különféle zsidó csoportok közötti ellentét, vallás, nem vallásos, akkor ugye nyilván ez az askenázi, szefárd, mizrahi zsidóság közötti ellentétek, és azt lehet mondani, hogy azért az is egy nagy kérdés, hogy az a féle Netanyahu-féle politika, hogy hát hagyjuk ezt a fajta státuszkót, amelyben nincs palesztin állam, de az autonómiának bizonyos részei megvannak, ami egyébként úgy többnyire azért a különféle politikai csoportok nagy részét valamilyen formában kielégíti, és ugye ez arra épült a gázai övezetben, hogy 2-3 évente hát le kell számolni a Hamasznak a fegyvereivel, akkor van egy úgynevezett korlátozottabb konfliktus, jön néhány rakéta, azt Izrael valamilyen formában felszámolja, és alapvetően ez a fajta megosztottság úgy tűnik, hogy gázai egy ilyen hosszabb távú tervekben is szerepel, olyannyira, hogy hát 2023. július Egyiptom egy olyan tervet terjesztett elő a gázővezet kapcsán, hogy itt akkor infrastruktúrát építünk, nyilván Izrael tudtával, Katar anyagi támogatásával, hogy kiépítjük a gázmezőket, értékesítjük, és ez majd egy hosszú távú fejlődési lehetőséget alapoz meg, és ebben senki nem gondolkodott arról, hogy a Hamasz ebben nem ne férne bele. Még egyszer, miközben a Hamasz egy jelentős átalakuláson ment át, szép lassan, és talán ez egy hiba, hogy nem érzékelte ezt az izraeli vezetés, a pragmatikus szárnya szép lassan Katárba teszi át a székhelyét, és akik maradnak, azok sokkal inkább a katonai szárny, amely pedig várta a pillanatot, hogy meggátoljon bizonyos folyamatokat, és leginkább meggátolja a szaudi-izraeli tárgyalást, ugyanis azért akárhogy is nézzük ezt a térségbeli rivalizációt, a szaudi az egyik legjelentősebb szereplő, ha ők megállapodnak úgy Izrael állammal egy dokumentumban, hogy a palesztin államiság nem szerepel benne, akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a palesztin államiság az végérvényesen elveszett, mint lehetőség, bár milyen formában. Ugye egyedül Irán az ellenállás frontja az, amelyik napirenden tartja, de azt is látni kell, hogy éppen a normalizációval, mintha ez az ellenállás frontja is úgy háttérbe szorult volna. Tehát ezek a nem is európai értelemben vett szövetségi rendszerek, de mondjuk együttműködések is háttérbe szorultak, és sokkal inkább ilyen adhok jellegű együttműködések alakultak ki a Közel-Keleten, amelynek eredményeként végül is a palesztin kérdés az egyre inkább az izraeli belpolitikának a részévé vált, még az arab értelmezésben is.
És akkor azt jól értem, amit a Hamasszal kapcsolatban mond, hogy ez az ilyen tudatos altatás vagy opportunizmus, ez egyszerre történhetett meg egyébként valós mérséklődési folyamattal?
Azt mondom, a mérséklődési folyamat mindenképpen végbe ment, hiszen ugye a Hamasz elindult a választáson még jóval az arab tavasz előtt, és ugye meg is nyerte azt, és még nem is Izrael ellen kampányolt 2006-2007 magasságában. Tehát látható, hogy vannak a pragmatizmusnak jelei ebben a szervezetben, miközben fenntartja a fegyveres szerepét. Egyébként ebben az értelemben talán a Hezbollahhoz lehetne hasonlítani, vagy egyre inkább a Huszikhoz, akik nem állami szereplőnek, hanem félállami szereplőnek tartunk. Tehát van egyfajta kormányzati lába, de azért eközben ugye nem a hivatalos kormányt képviselik. És azt kell látni, hogy nyilván itt vannak nagyon radikálisan gondolkodó terroristák ebben a csoportban, és vannak, akik elutasítják az erőszakot, és hát ez a belső rivalizálás is vezet ahhoz, hogy éppen melyik szány kerekedik felül. Tehát én azt gondolom, ez a döntés, ami október 7-én bekövetkezik, azért ez nem kívül születik meg. Egy ilyen ekkora méretű merényletet, ezt alapvetően belülről a Hamasznak kellett, és az iszlám dzsihádnak, hiszen tegyük hozzá, hogy itt rögtön csatlakoztak emberek a határ áttörésekor, és azt is lehet mondani, hogy az is furcsa lenne azt mondani, hogy mindenki spontán átment a határon, és hirtelen izraeli civileket ölt. Ez egy nagyon előkészített dolog volt, ami nyilván a belső katonai körből származhatott véleményem szerint.
És tehát ugye az egész eseményeknek a brutalitását így nehéz lenne a pragmatizmussal valahogy párhuzamosan kezelni, és Michael Gross, izraeli történész hívta fel arra a figyelmünket egy portfóliós interjújában, hogy bár az október 7-i támadást nem lehet a 75 éves izraeli megszállás, gázai blokkád, illetve a palesztinok szisztematikus elnyomása nélkül értelmezni, de azt is mondta, hogy a kontextust azt nem szabad összekeverni a tetteknek az igazolásával. Mit gondol erről a felvetésről, szóval, hogy lehet-e egyáltalán geopolitikailag elemezni egy ennyire brutális támadást?
Teljes mértékben egyetértek egyébként ezzel a felvetéssel, hogy természetesen tudjuk, hogy mi történt az elmúlt 75 esztendőben, ugyanakkor erre semmiképpen sincsen magyarázat. És hát ugye sok negatív emléket hoz vissza az emberben, mondjuk így nagyjából a 70-es éveknek az eseményeit emeli vissza, de hát igazából ehhez fogható brutalitást tényleg csak mondjuk a globális dzsihadista szervezeteknek a működésében láttunk, mint mondjuk az Al-Qaida, az Iszlám Állam, vagy egy-két hasonló szervezetet tudunk említeni. Ez a Hamasztól teljesen idegen volt, és egyébként ez is hozza ennek a sokszerű meglepetését az izraeli társadalom számára is, de azt gondolom az egész Közel-Kelet számára, sőt még a gázai lakosok számára is, hiszen nyilván ez egy titokban előkészített dolog volt, amelyről az emberek alapvetően nem tudtak, és hát ugye mindkét oldalon gyakorlatilag ennek isszák a civilek a levét, és ezzel maximálisan egyetértek, hogy erre nem kell keresni igazolást, ez egy szörnyű dolog, ami bekövetkezett október 7-én, és hát ugye szokták mondani izraeliek, hogy azért hasonlítsuk, mondjuk az Egyesült Államokban szeptember 11-e is egy sok volt, de azért Afganisztán és az Al-Qaida az több ezer kilométerre található Washingtontól, tehát nem egy kézzel fogható távolságban. Addig a gázai övezet az lényegében Izrael szívében van, és izraeli házakban törtek be. Tehát az, hogy átmentek a határon, és ott izraeli civileket megöltek, ez lényegében azt a fajta biztonságérzetet vetett véget, amely azért egy új generáció már nem abban élt Izraelben, mondjuk Tel Avivban, hogy mindennaposak a harcok. Lehet, hogy jöttek rakéták, óvóhelyre kellett menni, de többnyire ezeket a vaskupola rendszer elhárította, és a fizikai erőszakkal napi szinten maximum a nyugati parton lakó telepesek találkoztak, de egy átlagos izraeli állampolgár talán kevésbé. A szüleik igen, az megint más, de felnőtt egy új generáció, aminek adott volt a biztonság. És hát ez úgy véget ért igazából, azt gondolom. Bármi is következik holnap után, véget érhetnek a harcok, azért ennek a percepciója nagyon sokáig bele fog ivódni az izraeli társadalomba, meg a palesztin társadalomba, hiszen mindkét oldal annyi traumát gyűjt be, hogy igazából sajnos ez komoly sérülést okoz. Minden családban van, mind izraeli, mind palesztin oldalon. Akár halott, akár aki ott harcol, a családját vesztette el, stb. Tehát nyilván óriási humanitárius szenvedések állnak a háttérben.
Igen, itt a szeptember 11-es felvetésével kapcsolatban olvastam egy amerikai történésznek az írását, aki azt mondta, hogy ez lehet, hogy szeptember 11, de akkor tanulnia is kéne Izraelnek azokból a hibákból, amiket utána az Egyesült Államok követett el a szeptember 11-i terrortámadás után. És az izraeli kormány kommunikációjára rátérve, ugye ők kifejezetten próbálnak egyenlőségjelet tenni a Hamas és az ISIS közé, mint ami a nyugati közvélemény számára ugye értelmezhető. Itt nyilván az elkövetett tettek, a terrortámadásnak a brutalitására appellálnak, de ön mit gondol erről a párhuzamról tartalmilag, tehát hogy miben hasonlítanak és különböznek ezek a szervezetek, ez mennyire állja meg a helyét ez a párhuzama?
Hát nyilván a brutalitása az erőszaknak, amit október 7-én láttunk, ahogy említettem, az egyértelműen hasonlít ahhoz, amit mondjuk az iszlám állam Irakban például a jezidi kisebbséggel szemben, vagy akár másokkal, keresztényekkel szemben elkövetett. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ideológiáiban és céljaiban nagyon más a kettő. Az iszlám államot egy globális dzsihadista szervezetnek tartjuk, amely alapvetően globális célokért küzd, addig a Hamasz egy kézzel fogható regionális vagy helyi célért küzd. Mindkettőt tarthatjuk terrorszervezetnek, vagy tartsuk terrorszervezetnek, ez nem változtat a módszereken. Ugyanakkor nyilván itt a palesztin államiságnak a megteremtése értelemszerűen a Hamasznak a célja, amelyben alapvetően a folyótól a tengerig, tehát hogy Izrael nélkül, bár hozzátenném, hogy ahogy említettem, a Hamasz bizonyos szárnyai jelentős változáson mentek át, így az elmúlt években kiadtak egy újabb dokumentumot, amely szembe megy egyébként azzal az alapokmánnyal, amely Izrael államnak a megsemmisítéséről szól, és itt a pragmatikus szárny, amelynek Ismail Haniyeh vezetője, aki jelenleg Dohában van, az ő nevéhez kötődik az, hogy ha megnézzük már a választáson való indulás, ennek a két államos megoldásnak, ha nem is retorikailag való elismerése, de facto egyfajta együttműködés ebben a kérdésben. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy a október 7-e előtt a pragmatikus szárny bizonyos embereivel akár a két államos megoldás sem tartottam volna lehetetlennek, ez most egy picit más megvilágításba kerül. A Hamasz nem fog globális célokért harcolni, tehát ennyiben teljesen ellentétesen látom az ISIS-szal, viszont visszatérve egy mondat erejéig a szeptember 11-ére, ez azért érdekes, mert Izrael akkor ugye az egyik állam volt, amelyik azt tanácsolt az Egyesült Államoknak, hogy ne avatkozzon be lehetőség szerint Irakba, furcsa, hogy maguk az izraeliek fogalmazták meg, mert nehéz lesz onnan kijönni, és hiába van katonai fölény, de hát rendben kijönni problémás lesz. Hát ehhez képest ugye picit más Gáza, de azt gondolom azért ott van ez a hasonló gondolat, hogy katonai fölény mellett azért innen nehéz lesz kijönni.
Egy másik szervezet, aminek megtanulhattuk a nevét az elmúlt időszakban, ez az UNFRA, ami ugye a palesztin menekültek ellátásával, foglalkoztatásával és egész palesztin menekült kérdésnek a kezelésével foglalkozik. Ugye ez egy ilyen elég ellentmondásossá vált ENSZ szervezet. Be tudja egy kicsit mutatni, hogy pontosan mi ez a szervezet, és ugye sokan bádolják azzal, hogy a Hamasszal együttműködött, hogy akár tényleg az infrastruktúráját is használhatta a Hamasz, de hogy egyáltalán felróható-e neki ez, amikor, hát ahogy említette, a Hamasz volt a de facto állam, vagy hát kormány Gázában.
Igen, ugye itt az elmúlt hetekben elég komoly vádak fogalmazódtak meg Izrael részéről, hogy részt vettek az UNRWA-nak az alkalmazottai az október 7-i merényletnek a megszervezésében. Erre most fölállt egy vizsgálóbizottság, tehát pontosan nem tudunk mondani. Mindenesetre azt kell látni, hogy jelenleg 4 millió palesztin menekült van, aki regisztrált ennél az ENSZ szakosított szervezetnél, amelynek az a feladata, hogy ellássa a menekülteket és a tagállamokat, államoknak a befizetéseiből működik. És hát a vita az már korábban elindult, tehát ez nem új keletű, a Trump adminisztráció évekig leállította egyébként az anyagi támogatását, és a Biden adminisztráció volt az, amely újra elindította, majd most megint azt látjuk, hogy számos állam befagyasztotta a vizsgálat végéig a támogatást, amely szervezet nehéz helyzetbe kerül. Na most ez a szervezet 13 ezer munkással rendelkezik a gázai övezetben, akiknek lényegében az a feladata, most már azért látjuk a tévéképernyőkön, hogy hogy néz ki ez a gázai övezet. Vannak városok, tehát nem klasszikus értelemben vett menekült táborok vannak, hanem városok szélén marginalizált körülmények között mondjuk élnek emberek, és ez a szervezet megszervezi az iskolát, kórházat, és különféle segélyeket juttat el a térségben. Na most nyilván azt nem lehet kizárni, hogy a 13 ezer munkásból valakik ebben segítkeztek, de inkább a probléma az, hogy a nyugati világ sem, meg egyébként nem csak a nyugati világ, hanem ugye az egész világ valahogy nem sikerült kialakítani azt, hogy akkor hogyan lehet együttműködni a gázövezetben élőkkel. Ugyanez a helyzet a palesztin hatóság kapcsán, hogy ha eljuttatunk segélyeket, akkor ez kinek a kezébe jut, és kinek a kezén megy keresztül. Mert az a nyugati elképzelés, hogy majd nem kormányoknak adjuk, hanem civileknek, az itt nem teljesen állja meg a helyét a Közel-Keleten, mert általában a civilek is kormányzati szereplők, vagy esetleg valamilyen radikálisabb célért, akár fegyveres tevékenységet folytatnak. Tehát az a baj ebben a helyzetben, hogy Gázát valakinek ugye kormányozni kell, és nyilván a Hamasz volt az, amely több-kevesebb sikerrel, de kormányozta ezt a területet. Nem nagyon lehet más tenni. Mi az alternatívája? Kivel lehetett volna együttműködni? A palesztinai iszlám dzsihád nevű szervezet még radikálisabb. Vagy ne adj Isten, az ISIS-ról leszakadt helyi gázai szervezetek, akik azért kritizálták a Hamasz, mert túl puhák az Izraellel való együttműködésben, még radikálisabb szervezetek. És igazából azt kell látni, az a fő probléma, hogy egy gázai fiatal nem látott más, aki ma 20 éves, nem látott más életében. Ezt a 2-3-4 szervezetet látta, hogy működik. Tehát ez számára a hétköznapi világ, amelyet a gázövezet jelent. És ezért nehéz mit mondani, hogy jó, ki kell akkor találni más, de ki fogja ezt kitalálni, és ki fogja az újjáépítést elvégezni Gázába, és most különösen ugye nyilván nagyon fontos ennek a szervezetnek a tevékenysége. Azt gondolom, Izraelnek sem áll érdekében az, hogy a civilek még nagyobb számban veszítsék életüket, tehát hogy feltételezzük azt, hogy Izrael mindent elkövet azért, hogy ez működjön. Azt, hogy a segélyek esetleg eljutnak olyan kezekbe, akiket nem szeretnének, azért ez nem új keletű a világ politikába, tehát hogy csak talán itt élesebb most biztonsági szempontból a helyzet.
Igen, ugye említette, hogy látjuk a képeken, hogy néz ki a gázai övezet, de hogyha mondjuk egy fél évvel ezelőtti képet hasonlítunk össze a mostanival, akkor ugye egészen drámai változások mentek végbe. Ugye az AP által közölt műholdas adatokra támaszkodó elemzés szerint az összes gázai épület 33%-át, tehát egyharmadát pusztította el az izraeli hadsereg. Észak-Gázában ez az arány kétharmados, és Khan Yunisban pedig, ahol ugye nagyon heves harcok folytak, ott az épületek fele semmisült meg, és hát ugye erre, meg a felvezetőben említett közel 30 ezer palesztin halottra tekintettel, ugye sok elemző azt mondja, hogy soha ilyen rossz helyzetben, vagy ilyen rossz kilátásai nem voltak a közel-keleti békefolyamatnak, vagy az izraeli-palesztin megbékélésnek. Ugyanakkor az Egyesült Államokban, ugye Joe Biden elnök, illetve Nyugat-Európában is egyre több politikus fogalmazza meg azt a véleményt, hogy bár támogatják Izraelt abban, hogy visszaszorítsa, vagy megsemmisítse a Hamászt, ugyanakkor nincs visszaút a status quo-hoz, amit ön is említett, ugye, hogy a Hamász azért mégis elérte egy ilyen game changer szerepet. Ön mit gondol erről, hogy akkor így fura mód mégis közelebb hozhatta az október 7-i támadás a palesztin államiságot?
Hát én szkeptikus vagyok, bár egy konfliktus mindig lehetőséget jelent, azt is tegyük hozzá a kiút kapcsán. Azzal egyetértek, hogy a status quo-hoz nem lehet visszatérni, de a kérdés, hogy ez mit jelent? Tehát az világosan látszik, hogy Izrael most arra készül a következő napokban, hogy véghez vigye azt a katonai tervet, amely szerint a Hamaszt felszámolja. Habár ebben is szkeptikus vagyok, de ehhez alapvetően most nem fog megállni a Rafahi város előtt, és valószínűleg szárazföldi egységekkel végig fogja vinni ezt a hadműveletet, ami hiába tesz meg mindent, még nagyobb civil áldozat fog járni. Az a nagy kérdés, hogy az izraeli társadalom mikor ismeri azt fel, hogy ez igazából végső soron vissza fog ütni Izrael biztonságára. Hiszen azért pont ez az egyik tanulsága ennek az október 7-ének, hogy az a politika, hogy nem vesszük figyelembe a realitásokat, az nem kifizetődő. Jól lehet, nagyon nehéz lesz az izraeli társadalom különféle rétegeit meggyőzni arról, hogy hiszen akkor kinek a kezébe adjuk a hatalmat például a palesztin államba. Tehát visszajön ez a kérdés, milyen szerepet játszanak azok az arab országok, amelyek együttműködtek Izraellel. És ugye Izrael most azért egyre élesebb kritikákat kap, és azért én nem csak Washingtont és az EU-t említeném, hanem ma vagy tegnap Kína részéről volt egy nagyon éles kijelentés, amelyben a Rafahi szárazföldi bevonulás kapcsán figyelmeztették az izraeli vezetést. És hogyha azt látjuk, hogy egyrészt jönnek az amerikai elnökválasztások, másrészt pedig teljesen függetlenül ettől a világ változik, és eltolódik, tehát főleg egy izraeli szempontból Ázsia lesz a meghatározó a kereskedelmi kapcsolatokban. Tehát lehet, hogy ott van az amerikai védőernyő a háttérben, De akkor is eljön az a pont, amikor és Netanyahu kormányzat ezt pontosan tudja. Nézzük meg, az elmúlt években Netanyahu kormányzat ugyanolyan jó kapcsolatokat ápolt Oroszországgal, október 7-ig legalábbis, mert utána ez változott, tehát próbál nem nyíltan állást foglalni az orosz-ukrán háborúban, pedig hát Washingtonnak a nyomás azért markánsan ott volt, de fenntartotta a kapcsolatot mégis Moszkvával. A másik oldalon pedig Kínával egy nagyon pragmatikus kapcsolatokat ápolt, és hogyha ezek megváltoznak, akkor ennek Izrael lesz a térségben a vesztese lényegében. És én azt gondolom, hogy ez alapvetően rá fogja arra kényszeríteni a társadalmat is, hogy valamilyen formában szembe kell azzal nézni, hogy a palesztin kérdést kezelni kell. De nyilván bármelyik izraeli kormány ezt csak úgy tudja kezelni, hogy a biztonságot szavatolja, és ez most nagyon nehéz a bizalmat helyreállítani bárkiben, tehát akár a Fatah, vagy akár a Hamasz irányában, Izrael részéről érthető okokból semmilyen bizalom nincs. Nincs tárgyalópartner jelenleg a másik oldalon. Bár az egy ellentmondás, amit látunk, hogy a Hamasz delegációja végül is tárgyal közvetetten, ugye Egyiptomon és Katáron keresztül, azzal az izraeli vezetéssel, amelyik egyébként meg akarja semmisíteni a szervezetet. De mégis van egyfajta együttműködés. Innen is látni azt, hogy a Netanyahu kormányzatnak az a kijelentés, hogy teljesen felszámolják a Hamaszt, ez világosan látszik, hogy nem fog menni. Tehát le lehet az összes épületet dózerolni, de a Hamasznak lesz utánpótlása a gázévezetben. Ez egészen biztos, majd kitermelődik egy új vezetés, hogyha megölik a mostani vezetőket. Tehát ezt egész egyszerűen jelen pillanatban nem lehet felszámolni a Hamaszt. És ezt igazából Izrael a Hezbollah kapcsán a másfél-két évtizede zajló akkori 2006-os háborúban megtanulta. Igaz, az egy jóval enyhébb esemény volt, de akkor is a Hezbollah az egy félállami szereplővé vált. Tehát alapvetően én hasonlót látok a Hamasz kapcsán, hívhatjuk másként, de lényegében egy félállami szereplő, amely valamilyen formában fenntartotta a kormányzatot.
Igen, ugye az, hogy a Fatah, vagy a palesztin hatóság ugye nem tárgyaló partner, ez gyakorlatilag nem egy ilyen körülmény, hanem ez valamennyire egy eredménye is a Netanyahu-i külpolitikának, vagy gazdaságpolitikai folyamatoknak. Ettől függetlenül visszajön az a kérdés, hogy akkor kik lennének azok a szereplők, akikkel valamilyen típusú palesztin államiságot, önkormányzatiságot, autonómiát a háború másnapján el lehet kezdeni építeni. Ugye Amerika, Nyugat-Európában sokan megfogalmazzák, hogy valamilyen politikai horizontra szükség van a palesztinok számára.
Hát én azt gondolom, hogy nyilván adott a pénzügyi támogatás az arab országok részéről, tehát ezt mindenképpen az újjáépítést itt a normalizációban résztvevő országokra kellene bízni. Végülis ez volt egyébként Trump elképzelése anno, amikor az Ábrahám egyezmények elindultak, előtte Bahreinben volt egy gazdasági konferencia, amely éppen ennek a finanszírozásáról szólt, tehát erre lehet alapvetően alapozni, de a probléma ott jön, amikor a területről beszélünk szerintem. Tehát, hogy ebben nem látom azt az izraeli politikai erőt sem, amely jelen pillanatban a jelen társadalmi helyzetben képes lenne alkut kötni. Tehát, ha lenne a másik oldalon egy hiteles szereplő, én akkor is azt gondolom, hogy jelenleg Izraelben elveszítené a kormányzatot jelenleg az a politikus, aki azzal kampányolna, hogy mi területeket átadunk. Tehát talán túl nagy várakozás volt 1993-ban, hogy majd ez az oszlói megállapodás megoldja a dolgokat. Most nyilván nem kikerülve a kérdést, azt gondolom a Fatakban van egy olyan szárny és több olyan politikus, aki egyébként bizonyos arab országoknak is, és még akár Izraelnek is ha nem is elismerését, de valamilyen formában tudomásul veszik, és hát szerintem nyilván az az egyik megoldás, hogy palesztin választásokat tartani, és hát nyilván a jelenlegi elnök Mahmoud Abbas, aki politikailag nem tekinthető legitimnek, a mögötte jövő palesztin egy fiatalabb generációt kellene előtérbe hozni, csak az a probléma, hogy ez nem fog menni máról holnapra. A másik probléma meg félő, hogy hát kicsúszott a kontroll most már a nyugati parton is, nem most már, ez is egy hosszabb időre visszavezethető dolog, hogy a nyugati parton is különféle fegyveres csoportok alakulnak, ezeket nem tudják ellenőrizni sem Izrael, sem a másik oldal, és hát ez nem egy könnyű helyzetet eredményezhet. És ugye Fatahnak a fiatalabb szárnya az vajon a gázvizetben rendelkezik-e bármilyen legitimitással? Nem. Jelenleg ezt is látni kell. Felmerül-e két állam? Felmerül az egyállamos megoldás. Ugye sok elméleti megoldásunk van, gázvizet Egyiptomhoz való csatolása, nagyon sok megoldási lehetőség van, de sajnos, ami így a jelenlegi helyzetből kiindulva, azt gondolom ez az elhúzódó széttagoltság, államiság nélkül jelenleg számomra ez rajzolódik ki legalábbis rövid távon, mint lehetőség, mert belső politikai változás sem lehet egyik napra a másikra elérni. Meg volt erre az idő, hogy helyzetbe hozzák. Tehát, hogy 2020-ban, amikor az emírségek aláírta ezt az Ábrahám egyezmények, akkor én magam azt nyilatkoztam, hogy ez egy nagyon jó lehetőség Abu Dhabinak, hogy az általa kedvelt palesztin vezetést helyzetbe hozza egyébként, és Abu Dhabi, mint egy egyre inkább önállóbb külpolitikát folytató állam, a palesztin kérdés tematizálja, és Izraellel közösen valamilyen formájú rendezés történjen. Nem következett be, nem igazán volt ebben érdek. Egyik oldalon sem azt lehet mondani, és sajnos ez a lehetőség elment, és október 7-ének meg szóval nem lehet visszatekerni az órát, mintha nem történt volna meg. Ezért vagyok alapvetően szkeptikus. Tehát Izrael jelenleg egy nehéz helyzetben van, hiszen ott van a katonai fölény, meg lehet ölni nagyon sok Hamasz vezetőt, de az utolsó nap akkor is felmerül a kérdés, és akkor hogyan tovább? Szeretnénk itt maradni? Szeretnénk még izraeli vért ontani? Mert izraeliek is meghalnak ebben a hadműveletben. Jó, nyilván a TUSZ kérdést azt le kell zárni, ez nyilván előbb vagy utóbb meg fog sajnos vagy negatívan, vagy pozitívan oldódni. Látjuk, hogy az ott lévő TUSZ-ok egyötöde már életét vesztette, tehát ez egyre nehezebb lesz, még ha most kettő ki is szabadul, de ez egy egyre nehezebb és fájdalmasabb lesz az izraeli társadalom számára. Szembe kell nézni azzal, hogy hogyan tovább, hiszen családok tehát gyerekek harcolnak ott, valakinek a gyereke veszíti életét, és ugyanígy palesztin oldalon is valakinek a gyereke veszíti életét.
Segítheti-e azokat az izraeli társadalmi változásokat, amik szükségesek az ön által elmondottak alapján, és valószínűleg szükségesek lennének ahhoz, hogy hajlandóak legyenek valamilyen engedményeket tenni a palesztinok felé, hogy ugye ez az egész október 7-i események, illetve az a terrortámadás is, ami azóta zajlik, az egy ilyen nagyon így magjában rázta meg gyakorlatilag az izraeli etoszt, aminek az állam alapító Ben Gurion óta volt egy ilyen doktrinája három pilléren, hogy van az elrettentés, a korai figyelmeztetés és a döntő mértékű katonai csapás, ez nyilván így egymás után, tehát hogy az elrettentés megbukik, akkor kell figyelmeztetni a közelgő veszélyre, és hogyha pedig a közelgő veszély az beköszönt, akkor pedig ugye döntő mértékű katonai csapást kell mérni az ellenségre, hogy itt az elrettentés nem működött, a korai figyelmeztetés megbukott, és amit látunk, gyakorlatilag 4 hónapja folyik egy háború, különösebb eredmény nélkül, vagy nyilván vannak részleges eredmények, a túszok egy részét ugye szabadon bocsátotta azóta a Hamász, illetve nyilván néhány Hamasz vezetőt is megöltek, de hogy ez katalizálhat-e olyan folyamatokat Izraelben, ami egy idő után megágyazhat valamilyen szintű békefolyamatnak.
Hát picit szkeptikus vagyok ennek kapcsán, hiszen azért akárhogy is nézzük, az izraeli társadalom jelentős mértékben jobbra tolódott, és hát sokkal inkább ugye, ami napirenden volt az elmúlt években, a nyugati part nagy részének az anektálása Izrael részéről, és hogy ebben radikális változás következzen be, nem hiszem, október 7-e még inkább megerősítette ezt az izraeli társadalomban, hogy ezt nem szabad megengedni, mert végső soron, és ez izraeli oldalról is érthető, hogy hát az volt az alapelve Oszlónak, hogy területet adunk a biztonságért, hát biztonság nincsen. Én szerintem most elsődlegesen nagyon pozitívan ugye összezárt az izraeli társadalom, az elrettentő erő helyreállítása zajlik még mindig, és ez valamilyen formában nyilván az északi irányba is meg kell majd, hogy történjen, akár korlátozottabb katonai konfliktussal, még akkor is, ha senkinek nem érdeke, hogy itt egy nagyobb eszkalációra kerüljön sor, de azért a mai napig indulnak rakéták lényegében minden irányból, még ugye a Huszik nem csak a vöröstengeri hajókat támadják, hanem Izraelre is rendszeresen rakétákat lőnek ki, pedig ez 1600 kilométerre található az Eilati kikötő Izraeltől, mármint a Husziktól, Jementől, tehát hogy van egy térség, amelyben ugye Izrael állam létezik, és ugye az a helyzet, még hogyha az állami szereplőknek nem is érdeke a nagyobb eszkaláció, de sajnos elég sok nem állami vagy félállami szereplő van, amelyik pedig éppen kihasználja ezt a helyzetet, ami egyfajta káoszt teremt. Tehát, hogy nagyon szeretnék optimista lenni, és nagyon szeretném azt mondani, hogy majd holnapra megváltozik minden. De én azt gondolom, hogy rövid távon itt a Netanyahu kormányzattal való szembenézés, tehát, hogy az fog következni. Nyilván Netanyahu-nak az az érdeke, hogy minél tovább tartson a háború, hiszen ez a politikai túlélését szolgálja. Ezt nagyon sokan támogatják még a nálánál is, mondhatni radikálisabb politikusok az izraeli kormányban, viszont előbb vagy utóbb eljön az a nap, amikor a katonai hadműveletek véget érnek, ez még lehet, hogy egy pár hónapig el fog tartani, de előbb vagy utóbb biztos, hogy véget érnek, és akkor viszont elő fognak jönni újra az izraeli társadalomban ezek a törésvonalak. Először is maga Netanyahu szerepe, politikai felelőssége. Én azt gondolom, hogy bár nagy túlélő, de a katonai hadműveletek lezárulása az én meglátásom szerint az ő politikai pályafutásának a végét fogja hozni valamilyen formában, és akkor újraindul viszont az, hogy azért a többi politikai erőt ugye azt tortotta össze, hogy szembeszállnak Netanyahuval, ez kevés lesz, tehát pontosan egyfajta hosszabb távú tervet kell kialakítani, és azért végig gondolni azokat a kérdéseket, hogyan tovább. És itt hát Gázáról sokat beszéltünk, de ez az egész nyugati part, lényegében ez a másik legnagyobb probléma, ami október 7-e előtt már forrongó hangulatban volt. Lényegében mindkét oldalról, tehát egyrészt ugye megjelennek a palesztin fegyveres csoportok, amelyek önállóan elkezdenek működni, és senki nem tud velük mit kezdeni. Másik oldalról pedig az izraeli telepeseknek a radikalizálódása, akik úgy érzik, hogy a biztonsági helyzetük miatt fegyvert foghatnak, és palesztin civileket ölhetnek meg. Tehát ez nem segíti az együttélést, és hogy ebben az Izrael állam mit tud alapvetően kezdeni ebben a helyzetben? Mit tud kezébe adni az izraeli telepesnek, hogy azt mondja, hogy de elfogadjuk, és békében, biztonságban élünk, és mit tud nyújtani egy nyugati parti palesztinnak, aki szintén hát elégedetlen a helyzetével. Szóval itt a hosszú távú megoldások kell, hogy előtérbe kerüljenek. Nyilván elemzőként könnyű okosnak lenni, de a realitás az, hogy jelenleg ennek azért úgy kevés esélye van, hogy ez a hosszú távú szemlélet bekövetkezzen, mert nyilván Izrael is egy demokrációra, választópolgároknak kell megfelelni, és a választópolgárok biztonsága pedig mindenek előtt való, és ez bizony ezeket a katonai terveket erősíti, és nyilván egyfajta keménységet kell mutatni az ellenségnek is, befelé is és kifelé is, az elrettentő erőt valamilyen formában helyre kell állítani, a Ben Gurion-féle elképzelések szerint.
Valamennyire szintetizálva az eddig elhangzottakat, ugye azt mondta, hogy a palesztin csoportok között nehéz lesz olyan partnert találni, akivel valamilyen rendezés felé el lehet indulni. Az izraeli társadalomban nem feltétlenül fognak beindulni olyan folyamatok, amik szintén valamilyen megállapodás irányába mutatnának. Ez akkor így lezárólag kérdezem, hogy az is elképzelhető, hogy még nem is kifele jövünk most a jelenlegi konfliktusból, hanem még befele megyünk?
Hát ez attól függ egyébként, mert ugye a Közel-Kelet ebből a szempontból megjósolhatatlan, hogy mikor történik egy olyan esemény, ami kirobbant egy nagyobb égés, de azért én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi eszkalációs helyzet azért majd valamelyest csillapodni fog, azzal együtt, hogy szerintem az Egyesült Államok azért alapvetően egy elhibázott politikát folytat, és valószínűleg az elnök választásig nem is lesz túlzottan nagy súlya annak, amit képvisel. Lehet adni alapvetően azután, hogy akkor csitítsuk a különféle szereplőket, ugye fegyveres beavatkozással. Nyilván az amerikai elnök választása sokat változtathat, főleg ha Trump lesz az elnök. Én azt gondolom, hogy azért az állami szereplőknek továbbra sem érdeke egy nagyobb eszkaláció. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos dolog, bármilyennek is látjuk Iránt a térségben, Iránnak sem érdeke egy olyan konfliktus, amelyben mondjuk egy amerikai vagy közvetlen izraeli beavatkozás következik be. Iránnak addig érdeke a nyomásgyakorlás a nyugati államokra és Izraelre, ameddig ez a saját területén kívül történik. És Irán szerepét sok esetben azt gondolom túl gondoljuk, mondjuk a jemeni esetben mindenképpen. Irakban talán közvetlenebb a kontroll a proxikra, például a Kataib Hezbollah nevű helyi aki Hezbollah nevű szervezet ugye rendszeresen hajt végre merényleteket amerikai célpontokkal szemben. Ebben valószínűsíthetően a forradalmi gárdának nagyobb a beleszólása, de azt gondolom, hogy azért a Hezbollahot vagy a Huszikat irányítani a Vöröstengeren Irán nem tudja. Természetesen a fegyverek onnan jöttek, ideológia is bőven jött, de Irán maga is küzd azért a háttérben. Iránnak egyébként, egy picit megértsük, az egy nagyon negatív dolog, hogy a mostani konfliktus visszahozta Amerikát a Közel-Keletre. Tehát Irán kvázi veszélyeztetve érzi magát, hiszen a normalizációval elérte azt, hogy az Egyesült Államok, ha lassan is, de hátat fordít a térségnek. Ez volt a fő cél. Most pedig az Egyesült Államok fizikailag ott harcol, és az irániak ezt úgy látják, hogy előbb vagy utóbb ők következnek, nukleáris program és egyéb okok folytán. Még ha nem is így van, de fontos percepció ez. Abban az Iránban, ahol szintén merényletek vannak, tehát hogy azért nem teljesen ura Irán sem a saját helyzetének.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy bejött a műsorba, és tudtuk elemezni ezt a helyzetet. Jobban látjuk most ezeket a folyamatokat, amikről beszéltünk. A mai műsorban Csicsman László egyetemi tanár, Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Kormányzati Egyetem oktatója volt a vendégünk. Még egyszer köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen a meghívást.
És ez volt a Portfolio Checklist hétvégi különkiadása. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő, én Forrás Dávid voltam. Új hagyományos hírelemző adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!